Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát. Elfoglalva dicsérjük tovább Urunkat a 469. ének első 4 versével. A 469. ének így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd. De nekem ó igen jó Isten közelsége. Az Úr Isten tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. Amen. Úr Jézus Krisztus, valóban nagyon jó a te közelséged. Nagyon jó ott lenni veled, figyelni rád, átélni lényedet és megtapasztalni, amint megszólítasz, nincs jobb dolog annál, mint elcsendesedni előtted, odaülni lábaidhoz, ahogy azt Mária tette, hisz neki is azt mondtad, hogy az az egyedüli jó, a legfőbb jó veled lenni, hallgatni téged, neked élni. És Urunk, azért vagyunk itt, hogy átéljük ezt a jelenlétet, megtapasztaljuk, hogy ma is munkálkodsz, mégpedig a mi életünkben. És köszönjük neked, hogy te valóban azért jöttél, hogy elkezdj bennünk egy újat, egy egészen újat, mást, mint amit eddig éltünk, mint amit eddig folytattunk. És neked van hatalmad arra, hogy így az egész lényünket átalakítsd, és sem gyermekévé formálj minket, mert szeretnénk valóban gyermekként élni, úgyhogy mindenki lássa, hogy mi hozzád tartozunk, hogy belőled van az életünk, hogy te táplálsz minket örök életre. Áldunk, magasztalunk, hogy ott a kereszten értünk, mindent elvégeztél, bemutattad az áldozatot, kifizetted adósságunkat, legyőzted a sátánt, és ebből a győzelemből meríthetünk, élhetünk napról napra. De Urunk, mi is megtapasztaljuk, hogy a gonosz mindent bevet ellenünk, gyakran saját természetünket, régi beidegződésünket használja föl, szokásainkat, de Urunk, add, hogy ezek fölött is általad tudjunk győzni. Kérünk, hogy így most szent lelked által jöjj közel hozzánk, és tedd áldássá ezt a mostani alkalmat. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Isten igéjét hallgassuk meg. Pál apostol korintusiakhoz írott első leveléből, a 8. fejezet, mind a 13 verséből. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 8. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Ami a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. Tehát ami a bálvány áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok Isten és sok Úr van, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk. És egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is általa. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek annyira hozzászoktak a bálványokhoz, hogy a húst mindmáig bálvány áldozatként eszik, és lelkiismeretük, mivel hogy erőtlen, beszennyeződik. Az étel nem tesz minket kedvessé Isten előtt, mert ha nem eszünk, nem veszítünk semmit, és ha eszünk, nem nyerünk semmit. De vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozására ne legyen az erőtleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismerete van, hogy a bálvány templomban vendégeskedsz, annak a lelki ismerete, mivel hogy erőtlen, nem de felbátorodik, hogy megegye a bálvány áldozatot? És a te ismereted miatt elvész a te erőtlen testvéred, akiért Krisztus meghalt. Amikor pedig a testvérek ellen így vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsebzitek, Krisztus ellen vétkeztek. Azért, ha az étel botránkoztatja meg az én testvéremet, inkább sosem eszem húst, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Az apostol levelét olvasva látjuk, hogy számára az Úr Jézus Krisztus a középpont, ő a lényeg, ahogy meg is fogalmazta korábban, hogy nem akarok tudni másról közöttetek, csak a mi Úrunk Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítettről. És az egész levélnek a megfeszített Jézus a középpontja, és ezzel kifejezi azt, hogy minden hívő ember életének a középpontja csak is Krisztus lehet. Nem tudhatunk másról, csak Jézusról, róla is, mint megfeszítettről. Tehát más nem segít rajtunk. Nem lehet Jézust félretenni, és valamilyen vallásosságot hirdetünk, mert az nem segít. Egyedül a megfeszített Krisztusba vetett hit segít. Ahogy elmondta azt is, ugye, hogy a keresztről szóló beszéd, a sokak számára bolondság, de azoknak, akik hiszünk benne, azoknak Isten ereje. Ugye, tehát nagyon sokan kinevették Pált, meg a keresztényeket, hogy hát milyen istenetek van, akit meg lehetett feszíteni, mire mentek egy megfeszített, egy önmagát halálra adó Istennel, és ugye elutasították Jézust. Ugyanígy voltak ugye a zsidók is, azért feszítették keresztre, mert ők egy egész más messiást vártak. Ugye, tehát az egész akkori világban, meg hát ma is, ugye milyen Istent, milyen megmentőt várnak, aki hőstípus, aki le tud másokat győzni, de olyan Isten, aki magát adja oda, aki engedi, hogy megöljék azzal, mire lehet menni. És Pál azt mondja, hogy de mi, akik hiszünk, azoknak Isten ereje a kereszt. Mert aki hittel odajön, az megtapasztalja a keresztben lévő erőt, a megfeszített Jézusban lévő erőt és hatalmat. Mert egy hős, az mibe hős, hogy legyőzi a másik embert? Megöli, elpusztítja. Jézus pedig önmagát adta oda azért, hogy a bűn győzze le. Azért, hogy felszabadítson minket a gonosz hatalma alól. És aki jön hozzá hittel, aki átéli azt, hogy olyan vagyok, mint a zsidók a pusztában, akik engedetlenek voltak Istennel szemben, és ezért mérges kígyókat küldött rájuk Isten. És akit megmart a kígyó, az a pusztában meghalt. És akkor Mózes Isten elé járul, hogy Uram, csinálj valamit. Elkezd imádkozni értük, és Isten azt mondja neki, hogy készíts egy részkígyót, és függeszt fel egy póznára. És mondd meg a népnek, hogy nézzenek rá. És aki ránéz arra a kígyóra, az meggyógyul. Igen, ha ránézünk a megfeszített Jézusra, akkor meggyógyulunk a bűn marásából. Mert a bűn az igazi mérges kígyó, az a vipera, ami belénk engedte a fogát, és megfertőzte az életünket. És nem tudjuk kitörölni. Nem tudjuk eltávolítani. Ugye ez olyan méreg, amire az embernek nincs ellenszere. És ezért adta az Isten a keresztre a fiát, hogyha mi ránézünk, megkapjuk az ellenszert. Ingyen. Kegyelemből. Ugye milyen csodás, nem kell érte fizetni, csak hinni, hogy Jézus halála, az ő kiontott vére, az megtisztít, fölszabadít a bűn mérge alól. Új lehet az életem. Tehát nekünk a kereszt, a keresztről szóló beszéd az Isten ereje. Nem csak egyszer, amikor ilyen szabadításra, ilyen belső lelki gyógyulásra, méregtelenítésre van szükségünk, hanem a keresztről szóló beszéd az mindig erőforrása a hívő embernek. De mindig mehetek oda a kereszt tövébe, megvallhatom a bűneimet, és hálát adhatok, elsősorban a hálaadás a részünk, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt vállaltad értem. És köszönöm, hogy eljöttél utánam, kiragadtál az én bűneimből, kiragadtál abból a régi, istentelen életemből, megismertetted magadat velem, és elhívtál a követésedre, elhívtál arra, hogy tanítványként éljek, beletartozzak egy közösségbe, ami a te tested, amit gyülekezetnek nevezünk, és ez a test, ez a gyülekezet, s benne én bizonyságot tehetek rólad. Mert Pál ugye ezt a levelet nem egy magánembernek írja, hanem gyülekezet számára. A Korintusban élő gyülekezetnek. És most már ugye fejezeteken keresztül az ott lévő problémákra keresi a választ az Úr előtt. Ugye többször olvastunk olyat, hogy Pál mennyire figyel ugye az Úrra, van, amiben megfogalmazza, hogy ezt az Úr mondja nektek, és ezt igen, vegyétek komolyan. Másrészt van, amire azt mondja, hogy ezt most nem az Úr mondja, azt mondja, a többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Tehát ezt is bevállalja, hogy igen, van kérdés, amire válaszolni kell, mert ugye a korintusiak vittek hozzá kérdéseket, elmondták a náluk lévő problémákat, és várták a választ Páltól. És azt mondja Pál, hogy igen, de nem kaptam választ, de ahogy ismerem Jézust, ismerem az igéket, meg tudom fogalmazni, hogy mi Istennek az üzenete a számotokra. Én mondom ugyan, de lássátok meg, hogy ebben Isten üzenete van jelen. Tehát látja azt, hogy formálni kell ezt a gyülekezetet. Formálni kell, vissza kell segíteni Jézushoz, vissza kell segíteni az ige világosságába, mert több helyen ugye probléma támadt. Ugye valami olyasmi ment végbe, amikor ugye óriási esőzések vannak, és jönnek le a hegyekből a vizek, amelyek belefolynak a nagy folyókba, és annyira megtelnek azok a folyók, kilépnek a medrükből, és támadják a gátat. És ugye hányszor lehet, hogy mennek védekezni, és keresik a réseket, figyelik, hogy hol talált a víz magának rést, és akkor oda teszik a homokzsákot. Hát az ördög is keresi a gyülekezet, meg a mi életünkben a réseket. Hol tud áttörni, és Pál most ezeket a réseket akarja betapasztani, ugye elhárítani az Isten igéje által. Tehát több problémáról beszélt, házasságról, válásról, és most ugye ebben a fejezetben egy olyan problémát érint, ami ugye az egész gyülekezet számára egy fontos kérdés, mégpedig a bálvány áldozati hús kérdése. Ugye mi föltesszük a kérdést, hogy egyáltalán mi az, hogy bálvány áldozati hús, mi ezt nem ismerjük, és mi lehet a probléma körülötte. De tudjuk azt, hogy ugye Korintus egy nagy város volt, és amíg Pál apostol és általa az evangélium oda nem érkezett, azok az embereknek meg volt a maguk különféle kultusza, vallása, és azt gyakorolták. És ezt ugye nevezzük pogány kultusznak, és ez azzal járt, hogy a pogány kultuszok többségében bemutattak az isteneknek áldozatot. Állatáldozatot. És abból megvolt, hogy egyrészt elégettek, egyrészt volt a papoké, másik rész pedig az áldozatot bemutató személyé. Másrészt volt egy olyan szokás is, hogy minden állatot amit aztán a hentes üzletekben árultak, azt előtte bemutatták ezeknek a bálványisteneknek. És ugye a korintusiak, mivel pogányok voltak, meg volt a maguk kultusza, ez megszokott volt. Hogy igen, bemutattuk a pogányistennek az áldozatot, utána abból a húsból, ami a mi részünk, abból készítettünk ebédet, vacsorát, meghívtuk rá a barátainkat, elfogyasztottuk, vagy mielőtt le akartuk vágni az állatot, bemutattuk az Istennek, vagy ugye, ha nem tartottunk állatot, akkor pedig a hentes üzletben megvásároltuk azt a húst, amit előtte még bemutattak annak az istenségnek. És ez nem volt probléma, hiszen abban nőttek ugye fel, ezt szokták meg, hozzátartozott az életükhöz. Problémává akkor lett ez a kérdés, amikor elérkezett hozzájuk az evangélium. És ugye némelyek meghallották, kijöttek abból a régi életükből, és Krisztus követésére indultak, egy új közösséget alkottak, a gyülekezetet, és itt vált kérdéssé, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez a régi szokáshoz, ahhoz, amiben ugye a hozzátartozóink még mindig benne élnek. Másrészt ugye kérdéssé teszi az, hogy ugye jön az evangélium, és az evangélium miről szól? Mi is az az evangélium? Ugye maga a jelentése, hogy jó hír, örömhír, győzelmi üzenet. Ugye már az Ószövetségben látjuk ezt. Ugye a napokban olvastuk, amikor ugye Dávid győzelmeket ér el, sőt, amikor a filiszteusok legyőzik Sault, megölik őt, meg a fiait, akkor egy amálekita látja, hogy meghalt Saul, és tudja, hogy Saul Dávidnak ellensége volt. És elmegy, és rohan, és viszi a hírt, hogy meghalt Saul. Ez győzelmi hírként viszi, evangéliumként Dávid számára, mert nem tudja, hogy Dávid nem örül ennek. Mert Saul az Isten felkentje. Tehát mindig egy ilyen győzelmi, az ellenség fölötti győzelem hírét is jelenti az evangélium, vagy jelentette. Az Új Szövetségben pedig azt jelzi, hogy az Úr Jézus Krisztus a kereszten bemutatta értünk az áldozatot. Tehát ez az örömhír, hogy eljött egy idő, amikor már nekünk nem kell áldozatot bemutatni a bűneinkért, mert bemutatta Krisztus a kereszten. Hát ez egy csodálatos üzenet. Hát gondoljunk bele, ha ma is még úgy élnénk, mint az Ószövetségben, hogy vinni kell az áldozatot, egy bárányt, egy bikát, hogy megbocsátassanak a bűneink, hogy az állat vére eltörölje a mi bűneinket, hát sokba kerülne, igaz? Nagy kérdés, hogy bemutatnánk ki az áldozatot, mert tudnánk-e vállalni, hogy igen, én odaadom azt a bikát. Odaadom azt a bárányt. Ugye, hát ma is körülbelül úgy éljük meg a kereszténységünket, nem kerül semmibe. Nem kerül semmibe. Ne kelljen az Istennek adni semmit. Nem. Ugye, sok keresztény nem támogatja, ugye, hogy az evangélium terjedhessen. Mert a pénz, ugye, itt följön, hogy bárványistenek, mit mond, hogy ha vannak is úgynevezett istenek, sőt, mit mond, hogy bálvány és isten sincs senki más, hanem csak egy. De nagyon sok embernek ma is ott az istene, a pénz. Ugye, a pénz, ami csak nekem jöjjön, és nem tudunk vele szolgálni, nem tudunk vele Isten dicsőségére élni, hát az a lényeg, hogy enyém legyen. No, tehát elgondolkodtató, hogyha tényleg még a Ószövetségben élnénk, hogy meg tudnánk-e hozni azt, hogy igen, én bemutatok egy bárányt, és a legszebbet, a legjobbat adom az Istennek. Ugye, erről már sokat beszéltünk, hogy hányszor ugye az emberek, hát bizony nem a legjobbat adják az Istennek. De most az a hangsúlyos, hogy ugye Korintusban megérkezik az evangélium, és ki befogadja Jézust a szívébe, az életébe, az fölismeri, hogy mivel bemutatta Jézus az áldozatot értünk, mert nekünk nem kell áldozatot bemutatni. Ettől szabadok vagyunk. Mert egyszerű és tökéletes az ő áldozat, ezt nem kell ismételni, nem kell újra bemutatni. És ez azt jelenti, hogy ők már szabadok lettek attól a szokástól, amiben korábban éltek. Vagyis most már nem járnak a bálvány templomba, most már nem jelent számukra semmit, hogy egy állatot bemutattak a pogány istennek, és utána szétmérik a húsát a hentesnél, ez már nem probléma nekik. De nem volt a hitben mindenki azonos szinten. Ugye voltak, akiknek ez mégis problémát jelentett. Tudjuk, hogy a korintusi gyülekezetben is voltak zsidókból lett keresztények. Így nekik azért ez probléma volt, hogy ugye az Ószövetségben tudták, hogy bálványoknak bemutatott húst Isten az tisztátalannak tartja. Ők olyat nem fogyaszthatnak el, nem vállalhatnak közösséget olyan emberekkel, akik a bálvány, tehát a hamis Istennek a templomában áldoznak, ott abban a kultuszban részt vesznek. De vannak, akiknek nem jelentett ez problémát, és ezért mondja Pál, hogy mindnyájunknak van ismerete, de az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ugye, tehát voltak, akik felfúvalkodottak, ó, most már mi Krisztusban vagyunk, nem számít, hogy milyen húst eszünk, az se számít, hogyha a bálvány templomba leülünk a régi barátainkkal, semmi nem számít, mert mi nekünk új életünk van, és ezáltal lenézték azokat, akik azt mondták, de azért én inkább ott nem veszek részt, én abból inkább nem eszem, mert erőtlenek voltak hitben. És mit mond Pál, hogy vigyázni kell, tehát nem lehet az ismeretre építeni, a tudásra építeni, hanem mire kell? A szeretetre. Az ismeret, mert felfúvalkodottá tesz. Mondja, te vagy valaki. A szeretet az odafigyel a másikra. A szeretet figyelembe veszi a másiknak a gyenge pontjait, és tekintettel van rá. Együtt tud vele érezni. Ugye ezt látjuk az Úr Jézus életében, hogy ő nagyon érzékeny volt a bűnösök, a betegek, az elesettek felé. Ő nem elment mellettük, hogy no, hát ti biztos nagyon vétkesek vagytok, és Isten megbüntetett benneteket, azért vagy béna, vagy azért vagy más betegségben, és mit törődök veletek, hanem ugye lehajolt, könyörült, és aki vágyakozott a gyógyulás az új élet után, annak ezt megadta, ugye kegyelemből. De hányszor támadják Jézust a farizeusok, az írástudók, mert azt mondják, hogy hát ő azért ilyen, mert vétkezett Isten ellen. Vagy emlékezzünk ugye János 9-ben, amikor egy vakon született emberrel találkoznak az út mentén, és akkor a tanítványok megkérdik Jézust, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei. Ugye, mert az volt a gondolkodásukban, hogyha valaki ilyen, tehát születésétől ilyen betegséggel jön a világra, ugye akkor ott valami bűn húzódik meg. vagy ő vétkezett, vagy ugye a szülei, vagy valaki a családjából. És akkor Jézus rámutat, hogy nem. Egy-egy betegség, egy-egy nyomorúság az azért van, hogy majd fölragyogjon Istennek a hatalma az életében. Nem Isten adta azért, hogy valaki vétkezett, és akkor megbüntetem majd ezt a gyereket. Nem, hanem itt arról van szó, hogy Isten az ő hatalmát akarja megmutatni, hogy amit ti nem tudtok helyreállítani, megoldani, arra Istennek van hatalma. Ugye az ember csak filózni tud, keresi a problémákat, bűnössé tud tenni másokat, de nem tudja megoldani. Ugye a sátánnak az a célja, hogy az embert nyomorékká tegye, tönkre tegye, Istentől elszakítsa, és ráadásul ezt olyan trükkösen teszi, hogy Istent hibáztatja. Ugye azt mondja, hogy Isten az oka. És ez beleviszi az embereknek a gondolkodásába, a szívébe, és ezt lehet látni. Ugye, amikor valakivel valami történik, valami negatívum, vagy valami katasztrófa, tragédia éri, akkor mindjárt az van, hogy miért engedte az Isten, hol van az Isten, miért nem lép közbe, miért engedi, hogy ott háború legyen, miért engedi, hogy ott természeti katasztrófa legyen. Tehát Istent okoljuk. De amikor minden rendben van, akkor nem hozzuk elő Istent. Akkor nem adunk hálát, hogy Uram, köszönöm, hogy az életemben minden rendben van. Hogy megáldottál, hogy előre tudtam haladni, képes voltam tanulni. Jó szakmám volt, jó fizetésem volt, megáldottál a családomba. Ilyenkor nincs Isten. De ha valami gond keletkezik, akkor mindjárt van Isten. De úgy, hogy ő a hibás, ő a felelős, és sok esetben még meg is sértődünk, és azt mondjuk, na, most már hanyagolom az Istent, de általában az az ember, aki ilyenkor azt mondja, hogy most már hanyagolom az Istent, az előtte is hanyagolta. Az általában az a jellemző, hogy ő előtte se igazán törődött az Istennel, nem adott hálát, nem kereste őt, hanem ment a maga útján. És Jézusnál ugye ezt láttuk, hogy ő aztán ezt a vakon születettet is ugye meggyógyítja, mert szereti a bűnös embert, szereti az embert. Hát ezért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. És ez nem megy anélkül, hogy ne szeretné. Ugye amikor a pásztor elmegy az egyetlen elveszett bárányáért, miért megy érte? Mert szereti. Mert fontos neki. És nem közömbös, hogy jó van, nem érdekes, hát van még 99, aztán onnan is elvisz egyet a farkas, marad még 98, és így tovább. Nem, hanem fontos neki az az egy. És megkeresi. Ugye, ha valaki szereti az Istent, az ismeri Istent. Tehát Pál arra mutat rá, hogy nem az elméleti tudás az érdekes Istennel kapcsolatban, hanem a szeretet kapcsolat. Tehát Isten nem azt kérdezi, hogy mennyit tudunk róla, milyen dogmatikánk van, milyen tanrendszert tudunk fölállítani arról, kicsoda ő, kicsoda a fiú, kicsoda a szent lélek, hanem Isten azt nézi, hogy szeretjük-e őt. Hogy szeretem-e az Isten? Ugye, ha valaki szereti az Istent, az ismeri az Istent. Tehát szeretet kapcsolatra hív Isten. És ez itt nagy kérdés, szeretem Istent? Ugye Pétertől mit kérdez Jézus, a feltámadott Jézus? Szeretsz engem? És háromszor kérdezi, mert háromszor tagadta meg Péter. Tehát ez az egyik legfontosabb kérdése, szeretsz engem? Azután ugye a jelenések könyvébe, a Biblia utolsó könyvébe, az efézusi gyülekezet felé az a panasza Jézusnak, hogy az első szeretetét elhagyta, nincs meg már benne a Krisztus iránti első szeretet. Tehát ennyire fontos a szeretet kérdése. Az Isten iránti szeretet kérdése, hogy ott is azt mondja, hogy elhagytad, nincs meg benne, és térj meg. Mert ha nem, eljövök, kimozdítom a gyertyatartódat. Tehát Jézus nem azt nézi, hogy egy hívő ember vagy egy gyülekezet mennyire felel meg ilyen elméleti dolgoknak, meg hagyományoknak, hanem azt nézi, hogy a gyülekezetben jelen van-e az iránta való szeretet. És az motivál engem, hogy Jézusért teszem-e, amit teszek, hogy Jézusnak élek-e, vagy csak egyszerűen megszokásból, hagyományból, vagyis üres szívvel. És erre kell válaszolnunk, hogy szeretem-e Istent, és aki szereti Istent, az átéli, hogy Isten is nem csak úgy szereti, ismeri őt. És ez csodálatos, hogy Isten ismer, tudja, mi van a szívünkben, látja az életünket, és ugye így zsesz szerint viszonyul hozzánk, és fordul hozzánk. Ugye itt tanítványokról van szó, nem a világról. Aztán újra kibontja a bálvány áldozati hús evését, és ugye mondja, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Tehát világosan leszögezi, hogy csak egy Isten van, az pedig nem más, mint, mivel ugye Pál zsidó rabbi, mint Jahve, az Ószövetség Istene. Az a Jahve, aki kijelentette magát Mózesnek a csipke bokorban. Ugye vagyok, aki vagyok. Tehát ő az egyetlen valóságos Isten. Persze vannak különféle istenek, ahogy mondtuk már, hogy egyik ilyen istenség a pénz, ugyanilyen istenség lehet önmagam, tehát bármit kinevezhetek istenségnek, ami a legfontosabb számomra, ami mindennél többet ér, az gyakorlatilag istenséggé válik, ami meghatározza az életemet, az időbeosztásomat, az egész napomat, az gyakorlatilag olyan, mint egy istenség az életemben, csak ma nem nevezzük Istennek, de ugyanolyan mintára működnek ezek. Ugye ma sok embernek, főleg gyerekeknek, ugye a technikai dolgok váltak Istennek. Azok határozzák meg az életüket. Már minden azon keresztül megy, technika mondja meg, mit csináljon, ugye, és ez nagy kísértés a hívőknek is. Ugye, hogy a technika mondja meg. Ugye, ha most én csörgök, akkor neked azonnal föl kell venni. Ha hallasz egy pittyenést, akkor tudod, hogy jött egy SMS, vagy jött egy e-mail, azt azonnal meg kell nézni. Tehát meghatározza, hogy mit csináljunk, mikor csináljuk, és már nem mi döntünk. Ugye, tehát az az istenség, ami meghatározza így az életemet, hogy ha szól, akkor azt tenni kell. És rámutat Pál, hogy ezeket a dolgokat úgy nézzétek, hogy ezek nem istenek. Ezek csak szokások. Ezek a sátán által a természetünkbe épített ugye, erők, ami által mit akar a sátán? Hogy ne Istenre figyeljünk. Azt akarja, hogy az információkat máshonnan kapjuk meg. Tehát ami meghatározza a világlátásunkat, meghatározza számunkra, hogy mi a jó és mi a rossz, azt már ne Istennél keressük, hanem egész máshonnan kapjuk, más emberektől, más kultúráktól, de ne Istenre figyeljünk, ne az ige legyen az útmutató számunkra. És ugye nekünk egy Istenünk van, az Atya. Tehát ez fontos, hogy Isten élő személy, aki Atya. Ugye Jézus is így nevezte, hogy az Atya. Sőt, amikor tanított imádkozni, akkor úgy fogalmazott többes számban, hogy mi Atyánk. Ugye így szólítsátok meg Istent, hogy a ti Atyátok. Ugye Atya az egy élő személy lehet. Ugye Atya, Apa, Édesapa, ez azt jelenti, hogy egy élő személy, akivel kapcsolatba lehet kerülni, mint pont akitől van a mindenség. Vagyis az atya, ez egy olyan személy, aki él, tevékenykedik, és ő hozta létre a mindenséget. Az egész univerzumot, mindent ő hozott létre. Tehát nekünk egy aktív Istenünk van, egy aktív, aki nincs korlátozva. Ugye a bálványokra is jellemző volt, hogy azok korlátozottak. Ugye megvan a határuk. Ugye még azok is, akik hittek benne, tudták, hogy mit tudom én, ez a mi Istenünk, ez csak a mi országunk területén hatékony. Persze ott is átélték, hogy mivel ezek az istenek csak kitalációk voltak, vagy emberkéz által készített szobrok, ezért egyáltalán nem voltak hatékonyak, mert egy darab bábú az nem tud csinálni semmit. Bearanyozhatjuk, fölállíthatjuk bárhova, de az a bábú nem fog tenni semmit. Ugye, vagy szemlélhetném úgy is, hogy ugye ott van, ki van most oda téve, ugye egy Mikulás kép, kezébe oda van téve egy zsák, de mivel ez csak egy elkészített kép, azért az nem jelent semmit. Abban a zsákban nincs semmi, az a Mikulás nem fogja azt ide nyújtani, csak elmegyünk, ránézünk, és ennyi. És ilyenek a bálványok. Lehet gyönyörű, szép, de ha kiálltok hozzá, hogy bajba van, segíts, nem tud. De beleesek, hogy gödör, nem tud kihúzni. Van egy betegségem, nem tud meggyógyítani. És mit mond, hogy és mi is ezért a atyáért vagyunk, és van egy úrunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő által. Azt mondja, Jézus élő valóság, és hogyha ugye őt segítségül hívja egy leprás, azt ő meghallja és meg tud gyógyítani, mert élő valóság. És ugye mit mond még, hogy minden, a mindenség az atyától van, és mi is érte vagyunk. És rámutat, hogy ez az Isten egy olyan Isten, aki a mi életünknek értelmet ad, célt ad, azt mondja, érte vagyunk, arra lettünk teremtve, hogy neki és érte éljünk. Nem azért, hogy össze-vissza szaladgáljunk ezen a bolygón, hogy mindenki próbálja magát megvalósítani, mert annak az lesz az eredménye, széthullik mindenki, meg minden. Hanem azt mondja, érte vagyok, hogy neki, hogy felé törekedjek. Az ő akaratát keressem, azt akarjam megvalósítani ebbe a világba, és akkor kiteljesedik, és áldott lesz az életem. És aztán folytatja, hogy ugye nem mindenkiben van meg ez az ismeret, némelyek annyira hozzászoktak a bálványokhoz, hogy a húst mindmáig bálvány áldozatként eszik, és lelki ismeretük, mivel hogy erőtlen, beszennyeződik. Tehát vannak, akik nem tudtak elszakadni a Krisztus által ezektől a bálványáldozatoktól. Tehát neki még mindig ez bálványáldozat, ezért problémát okoz a számára. És azt mondja Pál, hogy igazából az étel nem tesz minket kedvessé Isten előtt, mert ha eszünk, nem eszünk, nem veszítünk semmit, ha eszünk, nem nyerünk semmit. Tehát aki Krisztusban valóban szabad, az úgy áll hozzá, hogy ez nincs rám hatással. Az, hogy most honnan hozták azt az ételhez való húst, az nem határozza meg az én hitemet, nincs rám hatással. De mit mond, hogy vigyázzatok, mert van, aki számára még ez probléma, és hogy nehogy botránkozásra legyen a ti szabadságotok az erőtleneknek. Ugye, mert ha valaki meglát téged, akinek ismerete van, hogy a bálvány templomban vendégeskedsz, annak a lelki ismerete, mivel hogy erőtlen, nem de felbátorodik, hogy megegye a bálvány áldozatot? És ebben ugye én azt is látom, hogy van egy ember, aki megismerte Krisztust, beletartozik a gyülekezetbe, és ő azt mondja, hogy én most már többé abba a közösségbe nem megyek. Ha régi haverok elmennek abba arra a kultuszhelyre, leülnek és ott a nagy bulit rendeznek, vacsoráznak, jól el vannak, én már oda nem megyek, mert ez egy más világ. De meglátja ez az ember, hogy egy másik hívő a gyülekezetből ott van nyugodtan, akkor azt mondja, hogy hát ő ugyanúgy él. Ő csak átigazolt a Krisztus csapatába, de nincs változás az életébe. Ő ugyanúgy él, mint a pogányok. Ugyanolyan jól érzi magát ott köztük. Mert azért az is hozzátartozik, hogy ezekben a bálvány templomokban, kultusz helyeken, ugye laza erkölcsök is volt. Azt mondja, és meglátja egy hív, azt mondja, hogy ő is itt van az Isten tisztelete, aztán meg elmegy oda, és ott jól érzi magát. Ott jól érzi magát. Amikor esetleg káromkodnak is, durván beszélnek a Krisztusról, a hitünkről, és ő ott jól érzi magát, és akkor úgy lesz benne, hogy lehet, hogy visszacsúszik. Visszaesik. Hát ha ő megtehetné, miért nem lehetek? Miért nem mehetek akkor én is oda? De tehát fontos, hogy hogy éljük meg a hitünket, milyen példát mutatunk, de, és ez fontos a hívőknek, a gyülekezetnek, hogy tényleg látnak-e különbséget a hívő és a gyülekezet élete meg a világ élete között? Vagy azt mondja, hát ők is mindent ugyanúgy tesznek, mint a nem hívők. Másrészt ugye vannak olyan megkötözöttségek, amikből megszabadulnak emberek, és viszont, hogyha a hívő ember nem veszi figyelembe, például valaki megszabadult az alkoholizmusból, és meghívja őt egy másik keresztény, gyere el hozzánk, szívesen látunk, de nem veszi figyelembe, hogy ő neki az alkohol probléma volt, és esetleg évekig, évtizedekig megkötözött volt, és akkor elkezdi kínálni, te, ilyen jó pálinkán van, kérsz, és lehet, hogy az a vissza löki a régi megkötözöttségbe, az alkoholizmusba. És mit mond Pál? Ha az étel megbotránkoztatja az én testvéremet, inkább sosem eszem húst, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. És erre oda tudunk-e figyelni? Oda tudunk-e figyelni, hogyha másiknak valami probléma volt, abból kihúzta Jézus, de én ezt vegyem figyelembe, hogy nem tudom mennyire erős, lehet, ha most megérzi az italszagot, megérzi a cigarettafűszagát, újra hozzányúl. És én viszem őt kísértésbe, vagy segítem vissza, ugye a megkötözöttségbe, és újra mélységbe zuhanhat az élete. Tehát mennyire tudunk odafigyelni egymásra, mennyire veszem tekintetbe, hogy a másik esetleg nem tart még ott, ahol én, és akkor azt mondom, hogy én, ha mi történik, ha én most nem veszem elő azt a pálinkát? Mi történik, hogyha én nem gyújtok rá? Mi történik, hogyha én azt arról a dologról most nem beszélek, ami neki problémát okoz? Akkor az történik, hogy közelebb kerülünk egymáshoz. És nem segítem vissza őt a régi életébe. Tehát adja az Úr, hogy tudjunk odafigyelni egymásra, hogy ne okozzunk így botránkozást, hanem inkább segítsük a gyengébb hitű testvért, hogy megerősödjön a hitében, álhatatos legyen a Krisztus követésében, és növekedjen velünk együtt az Úr dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is föltekinthetünk a keresztre, mert egyedül ez az a erőforrás, ahol megújulhatunk, ahol megtisztulhatunk a bűntől, ahol meglátjuk, hogy te milyen csodálatos győzelmet arattál a sátán fölött, a bűn fölött, a halál fölött, és ebből a győzelemből meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is győzhessünk, hiszen a világ minket is támad, sokféle kísértés vesz körül. De Uram, add, hogy mindig hozzád kiáltsunk, rád nézzünk, és így képesek legyünk nemet mondani ezekre a kísértésekre, megpróbáltatásokra. Urunk, köszönjük, hogy már megismerhettünk téged, de óv meg minket a felfúvalkodottságtól, és Uram, add, hogy oda tudjunk figyelni a másikra, meglássuk, hogy hol tart hitében, és tudjuk segíteni. És könyörülj rajtunk, hogy ne úgy álljunk hozzá, hogy nem veszük figyelembe, és esetleg a magatartásunkkal bele lökjük oda a régi életbe, a bálvány kultuszba, vagy a függőségbe, hanem addurunk, hogy éppen abban tudjuk segíteni, hogy megerősödjön az új életben, növekedjen a hitében, és még inkább tudjon rólad bizonságot tenni. Köszönjük, Urunk, hogy megismerhetünk téged, hogy kérdezed, hogy szeretsz-e engem, és add, hogy elcsendesedve őszintén válaszoljunk, és hagyd tudjuk azt mondani, hogy igen, szeretlek. Vagy amit Péter mondott, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek, te ismersz és tudod. Mert minden vallomást úgy mondhatunk az Úrnak, hogy ő ismer minket, tudja, hogy igaz-e az, amit mondunk, vagy csak az elvárásoknak teszünk eleget, mert tudjuk, hogy ezt várják tőlünk, de az Úr a szívünket vizsgálja és látja, hogy valóban az van-e belől, mint ami elhangzik az ajkunkon. Kérünk, Urunk, hogy így formálj, alakíts minket, mint gyülekezetet is, hogy bizonyságtevők lehessünk, hogy hiteles legyen az életünk. Kérünk, Urunk, hogy így könyörülj a betegeken, az egyedül élőkön, megfáradtakon, elég visszük a családokat, gyermekeket, a fiatalokat. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet a templomban. Befejezésül pedig énekeljük a már megkezdett 469. dicséret, 5. versét, Jézus nyájas és szelíd.
Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem.